Fatodik novella. Andreola szereti Gabriottót. Elmondja néki álomlátását, az viszont elmondja a leánynak a magáét. Egyszerre csak meghal a leánynak karjaiban. Miközben pedig a holttetemet a leány és cselédje annak házába viszik, elfogják őket a poroszlók. A lány elmondja, mi történt. A városbíró erőszakot akar elkövetni rajta, de a leány ellenszegül. Atya megtudja, hogy hol van, s minek utána ártatlansága kiderül, kiszabadítja. A leány azonban semmi áron nem akar tovább a világban maradni, és apácának áll. Ama novella, amelyet Filoména elmondott, fölöttébb kedves volt a hölgyeknek, mivel már gyakorta hallották egy dalt énekelni, de hiába kérdezték, sohasem tudták meg, mi adott alkalmat annak megírására. Mikor pedig a király hallotta, hogy a novella véget ért, parancsolta Pamfilónak, hogy folytassa a sort. Szólott akkor Pamfiló. Az előbbi novellában elmesélt álom adja nekem az ötletet, hogy elmondjak egy novellát, melyben két álomról van szó. Ezek jövendő dolgokra vonatkoznak, miként amaz a múltra vonatkozott, s alig, hogy elmondották, azok, kik álmodták, már is mind a kettő beteljesedett. Nos tehát, szerelmetes hölgyeim, miként bizonyára tudjátok, közös szenvedése minden földi embernek, hogy külön-külön dolgokat lát álmában, melyeket az alvó, míg aluszik, tiszta valóságnak vél, és mikor felébred, úgy látja, hogy némelyek valószínűek, némelyek homlokegyenest ellenkeznek minden igazsággal, mindazonáltal sok van közöttük, amely beteljesedik. Miért is sokan annyira hitelt adnak minden álomnak, mint ama dolgoknak, melyeket ébren látnak, és álmaikon búslakodnak vagy vigadoznak az szerint, hogy azok félelmet vagy reménységet keltenek bennük. Viszont vannak sokan, kik semmi némű álomnak nem hisznek, csak mikor már látják, hogy az álmokban hirdetett veszedelem rájuk szakadt. Én pedig sem egyiket, sem másikat nem javallom, mivel hogy az álmok sem nem mindig igazak, sem nem mindig hamisak. Hogy nem mind igazak, afelől mindegyikünk gyakorta megbizonyosodhatott. Hogy pedig nem mind hamisak, már az imént megbizonyosodott Filoména novellájából, és mint fentebb mondottam, az enyémmel is meg akarom bizonyítani. Miért is úgy vélem, hogy annak, ki tisztességesen él és cselekszik, semmi némű baljóslatú álomtól nem kell megrémülnie, és nem szabad miatt a cserben hagynia jó szándokait. Az aljas és gonosz cselekedetekben senki ne higgyen az álmoknak, bármi tetszető színben tüntetik fel az ilyesmiket, s bármely csábító ígéretekkel biztatják ezekre azt, ki az álmot látja. Az ellenkező értelmű álmoknak pedig teljes mértékben hitelt lehet adni. De térjünk a novellára. Brescia városában élt hajdan valamely Negro da Ponte Carraro nevezetű nemes úr, kinek fiain kívül volt egy Andreola nevezetű leánya, fiatal, igen, szép hajadon, és ez történetesen beleszeretett egyik szomszédjába, akinek Gabriotto volt a neve. Ez pedig alacsony rangú, de jeles tulajdonságokkal ékes, csinos és kedves ifjú volt. És szolgálójuk közvetítésével és segítségével a fiatal leány oly ügyesen intézte dolgát, hogy nem csupán értésére adta szerelmét Gabriottónak, hanem gyakorta be is juttatta őt atyának szép kertjébe, mindkettejük gyönyörűségére. És ugye, mert gyönyörűsége szerelmüket soha semmi szét ne téphesse, hanem a halál, nagy titokban megesküdtek egymással. És ekképpen folytatván titkos szeretkezéseiket történt, hogy a leány egyik éjjelen álmot látott. Azt álmodta, hogy a kertjében van Gabriottóval, s mindkettejük nagy gyönyörűségére karjaiban tartja őt. S miközben így ölelkeztek, úgy látta, hogy annak testéből valamely sötét és rettenetes árnyék válik ki, melynek alakját nem bírtam megismerni, és látta, hogy ez az árnyék megragadja Gabriottót, s ő hiába vihaskodik ellene, irtózatos erővel kitépi karjaiból, és eltűnik vele a föld alatt, és soha többé nem látta sem egyiket, sem másikat. Erre oly kimondhatatlan éles fájdalom nyilalott belé, hogy felébredt. És ám bármikor felébredt, megörült, hogy nem úgy van, amint álmodta, az álomlátás mégis megijesztette. Annak okáért, mivel Gabriotto a következő éjszakán is el akart jönni hozzá, minden erejével abban fáradozott, hogy eltérítse szándokától, s estére ne jöjjön el. De amikor látta, mely igen kívánkozik az eljönni, nehogy valami más nemű gyanú támadjon benne, a következő éjszakán fogadta őt kertjében, s minek utána rengeteg fehér és piros rózsát szedtek, melyek éppen akkor virítottak, elsétált vele valamely gyönyörű és tiszta vízű szökőkúthoz, mely a kertben volt. És minek utána ott a nagy ideig kimondhatatlan gyönyörűségben mulattak egymással, Gabriotto megkérdezte feleségét, mi volt az ok, melynek miatt a előtte való nap meg akarta tiltani, hogy ma eljöjjön. Az asszonyka elmondotta neki álmát, melyet az elmúlt éjjelen látott, és közölte vele, mely nagy aggodalom támad benne emiatt. Gabriotto ennek hallatára elnevette magát, és azt mondotta, hogy nagy ostobaság hitelt adni az álomnak, mivel hogy vagy a túlságos jól lakottság, vagy az éhség idézi fel őket, és naponta megteszik, hogy mind valamennyi csupa hívság. Annak utána pedig szólott, ha az álmok szerint akartam volna igazodni, nem jöttem volna ide, nem is annyira a te álmod miatt, mint inkább amaz álom miatt, melyet a múlt éjszakán magam láttam. Úgy láttam, hogy valamely szép és kellemetes erdőben vagyok, és abban vadászgatván elfogtam egy oly szép és kedves őzikét, minőt még soha senki nem látott. És láttam, hogy fehérebb a hónál, és hamar idő múltán oly igen hozzám édesedett, hogy tapottat sem tágított mellőlem. Aztán úgy láttam, hogy igen megszerettem. Aranynyakörvet adtam reá, csak hogy el ne menjen tőlem, és aranyláncon vezettem kezemen. Annak utána pedig láttam, hogy miközben egyszer ez az őzike pihent és fejét ölemben nyugtatta, Isten tudja, honnét valamely agár ugrott elő, fekete, mint a szén, kiéhezett és borzalmas egy állat, és egyenesen felém rohant. Úgy láttam, hogy minden ellenállás haszontalan. Aztán úgy láttam, hogy a pofáját belevágta bal mellembe, s úgy beleharapott, hogy szívemig rágta, melyet aztán kitépett, és elhurcolt. Erre oly szörnyű fájdalmat éreztem, hogy álmom megszakadt, és felébredvén hirtelen odakaptam kezemmel oldalamhoz, ha esetté valami bajom, de hogy semmi sebet nem lehettem, nevettem magamon, hogy ilyesmit keresgéltem. De mit jelent ez? Efféles, még rémületesebb álmom volt már elég, és még életemben miattuk semmi bajom nem volt. Azért hát ne törődj vele, inkább gondoljunk gyönyörűségünkre. Az asszony, akit már a maga álma is eléggé megrémített, ennek hallatára még jobban megrémült, de ahogy valamiképpen Gabriottót elcsüggesztette, tőle telhetőleg titkolta ijedelmét. És ámbátor szüntelen ölelte és csókolta, az pedig viszonozta öleléseit és csókjait, és ekként megvigasztalódott, mégis maga sem tudta, miért szokása ellenére aggodalmasan többször is arcába tekintett, és néha-néha szétnézett a kertben, nem lát-e valamerről holmi feketeséget közeledni. és ekképpen mulatták magukat, midőn Gabrató nagyot sóhajtott, magához szorította asszonyát, és szólott: jaj, lelkem, segíts, mivel hogy meghalok. És ekképpen szólván lehanyatlott a kert pázsitjára. Mikor az asszonyka látta, hogy az ifjú lehanyatlott, ölébe vonta, és sírásra pityeredő szájjal szólott: ó, édes uram, mi bajod? Gabrióttó nem felelt, de erősen zihált, és egész teste izzadott, és nem sok idő múltán örökre elköltözött ez árnyékvilágból. Mindenki elgondolhatja, mi kegyetlen csapás volt ez a fiatal asszonyra, aki szeme világánál is jobban szerette őt. Keservesen elsiratta és szüntelenül hiába szólongatta, de amikor ráeszmélt, hogy menthetetlenül halott, mivel végig tapogatta egész testét, és azt mindenütt hidegnek érezte, nem tudván mihez fogjon, mit szóljon, azon könnyesen és rémülten elszaladt, hívta szolgálóját ki, be volt avatva eme szerelmébe, és elmondotta néki fájdalmát és szerencsétlenségét. S minek utána kis ideig kettesben, keservesen zokogtak Gabrióttó halott arca felett, mondá az asszonyka cselédnek: mivel hogy Isten elvette őt tőlem, nem akarok tovább élni. De minek előtte megölném magamat, azt akarom, hogy illendő módot találjunk, melyel megóvjuk tisztességemet és kettőnk titkos szerelmét, és eltemessük e holttetemet, melyből elszállott a drága lélek. Felelt neki a szolgáló: leányom, ne beszélj arról, hogy megölni kívánod magadat, mivel hogy öngyilkosságoddal a más világon is elveszítenéd azt, kit e világon elvesztettél, mivel a pokolba jutnál. Márpedig én bizonyosra veszem, hogy az ő lelke nem oda jutott, mivel hogy jó ember volt. Okosabb, ha vigasztalódol, és igyekszel imádságokkal és jó cselekedetekkel segíteni lelkén, ahogy valamely bűne miatt arra szüksége vagyom. Eltemetni őt könnyű dolog itt ebben a kertben, mit is soha senki meg nem tud, mivel senki sem tudja, hogy ide járt. Ha pedig ezt nem akarod, vigyük ki a kertből, s hagyjuk ottan, holnap majd meglelik, és elviszik házába, rokonai pedig eltemettetik. Az asszonykám bár csordultig volt szíve keserűséggel, és szakadatlanul zokogott, mégis végighallgatta szolgálójának tanácsait, és az elsőt ugyan elutasította, de a másodikra ekképpen felelt: aztán mentsen eltűrnem, hogy a drága ifjút, férjemet, kit oly igen szerettem, bekaparjuk, mint valami kutyát, vagy künhagyjuk az utca porában. Én elsirattam őt, és amennyire rajtam áll, el fogják siratni rokonai is, és már eszembe is jutott, mit kell cselekednünk e dologban. És nyomban elküldötte a szolgálót egy darab selyem szövetért, mely ládájában volt. Mikor az elhozta, leterítették a földre, ráfektették Gabrióttó tetemét, annak utána pedig az asszony vánkos tett feje alá, sűrű könyhullajtás közben lezárta szemét és száját, rózsakoszorút helyezett reás, egészen beborítván a rózsákkal, melyeket szedtek, szólott a szolgálónak: innen nincs messze az ő házának kapuja. Annak okáért mi ketten elvisszük oda így, ahogy felékesítettük, s letesszük háza előtt. Nem sok időbe telik már, s itt a reggel, és meglelik. S ám bár ez ugyan semmi vigasztalás nem leszen őveinek, mégis nekem, kinek karjaiban meghalt, megnyugvásomra leszem. És eképpen szólván újra patakzó sírással ráborult annak arcára, és sokáig zokogott. Végezetül, mivel a cseléd már igen lógatta, mert nappalodni kezdett, felállott, lehúzta maga ujjáról ama gyűrűt, mely előtt Gabrióttó eljegyezte, ráhúzta a halottnak ujjára, és sírván szólott eképpen: édes uram, Ha te lelked mostan látja könnyeimet, még a testedben nincs is immár semmi öntudat, semmi érzés, mivel a lélek elszállod belőle, fogad jó szívvel utolsó ajándokát annak, kit életedben oly igen szerettél. És eképpen szólván ájultan hullott a tetemre. Kisvártatta pedig magához tért és felkelt, és a szolgálóval együtt megfogta a szövetet, melyen a holtetem feküdt, és eképpen kivitték a kertből, és az ifjúnak háza felé vették útjukat. Miközben mentegéltek, véletlenül történt, hogy a városbíró poroszlói, kik éppen ez órában valamely ügyben arra jártak, meglepték, és a holtetemmel együtt feltartóztatták őket. Andreola, aki már inkább kívánta a halált, mint az életet, a szinyoria poroszlóinak láttára bátran szólott. Ismerlek benneteket, és tudom, hogy semmit sem használna, ha menekülni akarnék. Kész vagyok veletek a szinyoria elébe menni, és ottan elmondani a történteket, de egyitek sem merészeljen hozzám nyúlni, ha nem ellenkezem veletek sem a tetemről valamit is elvinni, ha nem akarja, hogy panaszt tegyek ellene. Ennek okáért nem is nyúlt hozzá senki, és eképpen Gabriotto érintetlen holttetemével együtt megérkezett a városházához. Megjelentették ezt a városbírónak, ki felkelt, szobájába hivatta az asszonyt. És minek utána néhány orvos megvizsgálta az ifjút, ha nem méreggel vagy más valamiképpen emésztették el, azok valamennyien nemmel feleltek, de azt mondták, hogy a szíve mellett valami ér megpattant, és ez folytotta meg. Mikor a városbíró ezt hallotta, és ebből látta, mely igen kicsiny az asszonynak bűne, igyekezett nagy lelkűnek mutatkozni, és azt mondta, hogy szabadon bocsátja, ha hajlandó kedvét tölteni. De mivel szóval semmire nem ment, becstelenül erőszakot akart elkövetni rajta. De Andreolát tüzelte a felháborodás, és erejét oly igen meggyarapította, hogy férfiasan védekezett, és becsmérlő és büszke szavakkal visszalökte magától a férfit. Mikor pedig a nappal felvirratt, és eme dolgokat megjelentették Negro úrnak, ez halálos bánattal számos barátainak kíséretében elment a városházára, s ottan a városbírótól megtudta a történteket, és fájdalomtól megtörten könyörgött, hogy adják vissza neki a leányát. A városbíró, ki jobbnak vélte önmagát megvádolni az erőszakkal, melyet elkövetni akart, mint megvárni, hogy az asszony megvádolja, magasztalni kezdette az asszonyt és annak álhatatosságát, s azt mondotta, csak azért alkalmazott erőszakot, hogy próbára tegye őt. Miért is látván, mely kiváltképpen álhatatos, forrón megszerette, és ha atyának s az asszonykának nincs kifogása ellene, szívesen feleségül veszi, bár alacsonyabb rangú férfi volt előbb a férje. Mielőtt közöttük ebben folyt a szó, Andreola atyának színe elé járult, és zokogván eléje vetette magát, és szólott eképpen. Atyám, azt hiszem, nem szükséges elmondanom vakmerő szerelmem és szerencsétlenségem történetét, mivel biztosra veszem, hogy hallottad és tudod. Annak okáért minden erőmből alázatosan bocsánatodat kérem bűnömért, vagyis azért, hogy tudtod nélkül. Feleségül mentem ahhoz, kit annyira szerettem. És ezt nem azért kérem tőled, hogy az életemet megmentsem, hanem hogy mint leányod, ne pedig mint ellenséget halljak meg. És zokogván összerogyott lábai előtt. Negro úr, ki immár öregember volt, s kegyes és jóságos természetű, e szavak hallatára sírva fakadt, és sírván gyöngéden fölemelte leányát, és szólott. Leányom, én sokkal jobban szerettem volna, Ha olyan embert választottál volna férjedül, ki vélekedésem szerint jobban illett volna hozzád. Hogy azt választottad, akit szerettél, abba is belenyugodtam volna. De hogy bizalmatlanságodban eltitkoltad előttem, az fájdalmat okoz nekem, s még jobban fáj, hogy el is veszítetted, minek előtte én megtudhattam volna. De ha már így van, végasztalásodra megadom a halottnak azt, amit szívesebben az élőnek adtam volna meg, tudnélik, hogy vőmül tisztelem őt. És odaforvulván fiaihoz és rokonaihoz, meghagyta nekik, hogy Gabriottónak nagy és díszes temetést rendezzenek. Ezen közben odaérkeztek az ifjúnak férfi és női rokonai, kiknek fülébe jutott a hír, és szinte a városnak minden férfia és asszonya. Kitették tehát a holttestet az udvar közepére Andreola terítőjén, és mind a rózsákkal egyetemben, s ottan nem csupán a felesége és rokonai síratták el, hanem mindenek szeme láttára szinte a városnak minden asszonya és sok-sok férfia is. És miként, ha nem közrendű, hanem nemes ember lett volna, a legnemesebb polgárok vállaikra vették, s kivitték a tanácsház udvarából, s nagy tisztességgel eltemették. Kevés napok múltán pedig a városbíró újra szóba hozta azt, amit kért, s akkor Negró úr beszélt leányával, ki azonban hallani sem akart róla. De mivel atya ebben kedvére kíván cselekedni, valamely szentségéről híres kolostorba beállt apácának, szolgálójával egyetemben, és ottan nagy tisztességben éltek még sok ideig.